Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
A jótékonykodásról elsőre mindenkinek az jut eszébe, hogy az valami kizárólag pozitív dolog lehet, de a mostani epizódban megpróbáljuk azt bemutatni, hogy az esetek túlságosan nagy részében bizony egyáltalán nem pozitív. Ehhez segítségünkre lesz két könyv, az egyik Anand Giridharadas, Winners Take All, The Elite Charade of Changing the World, a győztesek mindent visznek, az elit komuja a világ megváltásban, a másik pedig Rob Reich könyve, Just Giving, Why Philanthropy is Failing Democracy and How It Can Do Better. Csak adjunk, miért károsítja a filantrópia demokráciát, és hogyan lehetne jobban csinálni. Ez a két könyv segít minket tehát a mai epizódban, amely a jótékonykodás árny oldalairól szól. A gazdagok jótékonykodására a legtöbbször úgy gondolunk, mint pozitív dologra. Az emögött álló naív kép az, hogy valaki a tisztességesen megkeresett, jól megérdemelt pénzét, ahelyett, hogy fogyasztási javakra költené, inkább nemes célokra fordítja. Ennek az elképzelésnek azonban szinte minden eleme vitatható, és a tényleges jótékonyság az esetek nagy részében cáfolja is. A jótékonysági szektor hatalmasra nőtt. A Bill és Melinda Gates alapítvány, illetve az ettől különálló Gates Trust összetett mérete több mint 80 milliárd dollár volt 2016-ban. Ezzel nagyjából 65. helyre jönne be a világ országainak GDP sorrendjében, megelőzve majdnem minden afrikai országot. De szintén ilyen léptékű a Wellcome Trust az Egyesült Királyságban, a Lika Shing alapítvány Hongkongban, az Azim Premji alapítvány Indiában, a Carlos Slim alapítvány Mexikóban, vagy a Robert Bosch alapítvány Németországban. Gyakran azt gondoljuk, hogy a gazdagok azt csinálnak a pénzükkel, amit csak akarnak. Ilyenkor figyelmen kívül hagyjuk, hogy a jótékonykodást a legtöbb országban adójogszabályok támogatják. Az Egyesült Államokban például minden évben 50 milliárd dollárt veszít a költségvetés közvetlenül az ilyen típusú direkt adójóváírások miatt. Ebben ráadásul még nincsenek benne azok az egyedi adókedvezmények, amelyeket a jótékonykodó cégek kapnak. A végtelen számú családi alapítvány kitűnő eszköz az adóelkerülésre, és egyben egyébként foglalkoztathatja is a család tagjait. A jótékony szervezeteknek adott támogatás a legtöbb országban leírható az adóból. Magának a filantróp szervezetnek az Egyesült Államokban például nem kell adót fizetnie a beruházásai után, sőt, a megvásárolt ingatlanjai után sem. Mindez kitűnően alkalmas adócsalásra, amennyiben egy formailag megfelelő, ám tartalmilag adóoptimalizációs célú szervezetet hozunk létre. Ráadásul a jótékonykodás adókedvezménnyel való támogatása erőforrásokat vesz el az államtól. Amikor az állam lemond az adomány adóztatásáról, akkor lemond arról, hogy demokratikusan dönthessük el, hogy ezt az anyagi erőforrást mire fordítsuk. Az állam egészségügyi fejlesztési beruházásai elszámoltathatók. Bill Gates beruházásai ugyanezen a területen nem elszámoltathatók. Állítólag egyszer, amikor nézeteltérés alakult ki az amerikai Soros alapítvány támogatási politikájáról, maga Soros azzal kívánta lezárni a vitát, hogy kijelentette, ez az én pénzem, és azt csinálunk vele, amit én akarok. Ezen a ponton felállt egy junior munkatárs, aki bátran közölte a milliárdossal, hogy nem teljesen, mivel ha nem rakta volna bele az alapítványba, ennek a pénznek a fele már adózott volna, és az közpénz lenne. Sorosról egyébként még szimpatizáló életrajzírója is azt írja, hogy az alapítványát eredetileg részben azért hozta létre, hogy a vagyonának egy részét adómentesen ráhagyhassa gyerekeire. Erről maga Soros nyilatkozik nyíltan és őszintén. Will Kimlicska, filozófus, azt gondolja, hogy az igazságosságnak mindig meg kell előznie a jótékonykodást. Azaz, először egy olyan világot kell berendezni, ahol a javak elosztása igazságos. Ha ezek után még marad ok a jótékonykodásra, ám legyen, de könnyen előfordulhat, hogy egy igazán igazságos világban már okafogyottá válna ez a tevékenység. Nem tompítja ezt a meggondolást az az érv sem, hogy valamilyen fokú igazságtalanság mindig fennmarad a világban. Egyáltalán nem mindegy, hogy a világ elsősorban igazságtalan, vagy elsősorban igazságos. Kant úgy vélte, hogy ha a gazdagok által megszerzett vagyon igazságtalan társadalomban jött létre, akkor az adakozó jobb, ha nem csapja be magát azzal, hogy nemes cselekedetet hajt végre. Egy igazságosabb társadalomban kevesebb pénze lenne adakozni, a támogatottak pedig kevésbé szorulnának rá. Halmozottan problémás, amikor az adományozott pénz illegálisan kerül az adományozóhoz, korrupció útján, vagy társadalmi, környezeti károkat okozva. Egy jól megfinanszírozott jóléti államban, amely a közösségi érdekeket figyelembe veszi és igazságos, nem szükséges jótékonykodásból finanszírozni az oktatást, az egészségügyet, a szegényeket, a környezet fenntartását és még sok egyéb ügyet. A jótékonykodás ugyanis mindig rosszabb, mint az univerzális, azaz alanyi jogon járó közösségi támogatás. Ennek sok oka van. Először is a jótékonysági pénz soha nem lesz elég, hamar elfogy, messze nem tud mindenkinek segíteni. Megnyugtatjuk a lelkünket, hogy van, aki segít, hisz létezik egy jótékonysági alap az adott célra, ám ennek forrásai csak töredékesek a probléma egészéhez képest. Másodszorban a jótékonykodás diszkrecionális, azaz a jótékonykodó dönti el a saját értékrendje alapján, hogy kinek ad és kinek nem. Ez túl gyakran nem egyezik a potenciális rászorulók, vagy akár a társadalom egészének morális kódjával. De nem is számon kérhető, hisz az adományozó úgymond a saját pénzét költi. Harmadsorban pedig a jótékonykodás aláfelé rendeltségi viszonyt állít be az adományozó és adományozottja közé. Egyfajta kegy, míg az univerzális jogosultság állami vagy önkormányzati programokra a közösség egyenrangú tagjának jár. Nem okoz függést, sem anyagi, sem szimbolikus értelemben. Az Egyesült Államokban az adakozás 60%-a vallási célra megy. Azaz maga az egyház sokkal inkább az adakozás kedvezményezettje, sem mint adakozó, ahogy azt elsőre gondolnánk. Könnyen lehet, hogy ez más országokban is így van. Az adományok célja elsősorban a vallási épületek fenntartása, működtetése, a vallási szertartások és ünnepek finanszírozása. Az elesettek egyházi támogatása ennél jóval kisebb összeget tesz ki. Ha az összes amerikai adományozást nézzük, a legoptimistább becslések szerint is maximum a jótékonykodás egyharmada megy a rászorulóknak. A gazdagok adományainak pedig legfeljebb ötöde. A gazdagoknál egyébként jelentősen nő a művészetek támogatásának aránya, legtöbben közülük pedig az oktatást támogatják. Ettől nem teljesen független az az utóbbi évtizedekben elharapózott jelenség, hogy az egyetemek nagy támogatóinak gyerekei vizsga nélkül bejutnak az intézménybe. A Wisconsini Egyetem vezetése még 1925-ben is úgy szavazott, hogy elutasít mindenfajta külső anyagi támogatást, mivel az az egyetem tiszta működését torzítaná. Azóta azonban elterjedt gyakorlattá vált az Egyesült Államokban a külső támogatás. Az általános és középiskoláknál pedig az okoz problémát, hogy az adakozás nagy része ugyanazt az iskolát támogatja, amelyikbe az adakozó saját gyerekei járnak. Ez természetesen egyéni szinten teljesen érthető, hisz ki ne szeretné jobb iskolában tudni a saját csemetéit. Ám társadalmi szinten mégis problémát okoz. A szegényebb körzetek szülői ugyanis nem tudnak annyit adományozni az ottani iskoláknak, sőt, igen gyakran egyáltalán nem tudnak. Ennek eredményeképpen a gazdagok iskolái még gazdagabbak lesznek, a szegényeké szegények maradnak, társadalmi különbségek pedig felmaradnak, vagy még nőnek is. Akik tehát azt gondolják, hogy az adakozás ki tudja váltani a szegények állami támogatását, az téved. Messze nem tudja, még kiegészíteni is alig. És ez nem csak az Egyesült Államokban van így. Mi lehet a célja az adakozásnak? Legtöbbször az, hogy egy oligarha vagy nagyvállalat, amelyik egyébként rengeteg káros dolgot csinál, ennek ellenére pozitív megítélést, reputációt vásároljon magának. A filantrópia önmagában arról szól, hogy az adakozó szeretné, ha a nevét megismerjék, beszéljenek róla, kőtáblákra véssék, hálát adjanak neki, azaz valamilyen formában az önmegvalósítás, vagy akár az örökké valóság elérésének eszköze. Ez még akkor is így van, ha az adakozó pénze amúgy tiszta eredetű. Ha nem arra menne ki a dolog legalább részben, hogy az adományozó neve forogjon, akkor adhatna az illető név nélkül is, közvetlenül, személyesen. Ezt semmilyen törvény nem tiltja. Ám még rosszabb eset, amikor egyes oligarchák és cégek arra használják az adakozást, hogy tisztára mossák a nevüket, vagy akár támogatást, népszerűséget vásároljanak maguknak. Görög oligarchák például rendszeresen mentenek meg csőd közelbe kerülő első osztályú futballcsapatokat, amelyeknek sok százezres többségében alacsonyabb státuszú férfi rajongó tábora van. Azaz gyakran pontosan azok az emberek, akiket az oligarchák normál üzleti működésük során megrövidítenek. A foci csapatok felkarolásával azonban egyfajta védettséget vásárolnak maguknak. Adott esetben sok ezer feldühödött, erőteljes férfi kelhet a védelmükre, ha támadják őket. A környezetszennyezéssel hatalmas profitot bezsebelő indiai iparmágnás csak nem lehet rossz ember a szélesebb közvélemény szemében, ha écellenes kutatásokat finanszíroz. Anand Giridharadas, az adományozás kérdésének vezető kritikusa, egyszer felkapta a fejét, amikor Larry Fink, a világ legnagyobb eszközkezelőjének, a BlackRock nevű igen problematikus pénzügyi holdingnak a vezetője, meghívást kapott, hogy az ENSZ-székházban beszédet tartson a vállalatok társadalmi felelősségvállalásáról a klímaváltozás elleni harcban. Giridharadasnak eszébe jutott az az egyszerű ötlet, hogy utána nézzen, milyen befektetéseket eszközölt ugyanebben az időszakban a BlackRock, és azt találta, hogy azok között hatalmas volumenű olyan tranzakciók voltak, amelyeknek kifejezetten negatív a hatása a klímára. Giridharadas felhívja a figyelmet arra, hogy amikor egy üzletember ilyen olcsón, gyakorlatilag ingyen szerez magának pozitív reputációt, az újságíróknak szinte sosem jut eszébe ellenőrizni, hogy a szép szavak mögött mi az illető tényleges tevékenysége. Pedig egyáltalán nem nehéz ezt megtenni, az adatok többnyire nyilvánosak. Egy másik esetben Giridharadasnak azt tűnt fel, hogy a Davoszi Világgazdasági Fórum megemlékezett Jamal Khashoggi meggyilkolt szaudi újságíróról, akit világfelháborodás keltő módon az olajmonarchia vezetője tett el láb alól brutális módon. Girit Haradas végigfutotta a davoszi esemény szponzorainak listáját, akik között ott találta a Saudi Aramco olajcéget, a világ egyik legtöbbet érő vállalatát, a szaudi királyi család kiapadhatatlan bevételi forrását. A szervezők nem ütköztek meg azon, hogy a szaudi vezetés mind a mai napig nem ismerte el nyilvánvaló és bizonyított felbújtói szerepét, és az általuk delegált elkövetők is kényelemben élnek szabadlábon. Különösen problémás, amikor nagyvállalatok, köztük olajcégek vagy bankok alapítványai újságírókat díjaznak. Az adott újságíró munkája lehet kitűnő, de összeférhetetlen pont azoktól díjat kapnia, akikről potenciálisan kritikus cikket kellene írnia. Az álcivil társadalom egyik legkártékonyabb formája a parciális magánérdekek politikai befolyás szerzésére létrejött alapítvány, mint például a Cato intézet, vagy a Heritage, illetve számtalan hasonló nagyvállalati think tank, vagy lobbycsoport világszerte. Nagyvállalatok és oligarchák érdekében kifejtett tevékenységük kifejezetten szembe megy a szélesebb közösség érdekeivel. Miközben általában azt gondoljuk, hogy az adakozás csökkenti a szegénységet, az igazságtalanságot, a környezeti károkozást, sok konkrét esetben az ilyen alapítványok és think tankek működésének hozadékaként ennek pont az ellentéte történik. A nagyvállalati befolyás szerző alapítványoknak pontosan az a célja, hogy lazítsa a szabályozás szigorát, csökkentse az adóterhet, és ezáltal aláássa az esélyteremtő állam anyagi forrásait, a környezet állapotát. Legjobb példa erre az Egyesült Államokban a Koch testvérek politikusokat és sajtót támogató birodalma, amellyel elképesztő befolyást vásároltak maguknak. A demokratikus politika lényege az egy ember, egy szavazat elve, az oligarchák viszont az ilyesfajta befolyásszerzéssel sok százezerszeres vagy akár milliószoros befolyásra tehetnek szert. A különböző alapítványi formák eredetileg arra lettek kitalálva, hogy a civil önszerveződéseket segítsék a polgárok élénk társadalmi szerepvállalását. A gyakorlatban azonban gyakran az ellentétére fordul a dolog, a nagy magánalapítványok a plutokratikus befolyásgyakorlás eszközei lettek, a kevesek érdekeinek felerősítése a sokakkal szemben. Amikor még 1909-ben John D. Rockefeller a progressziót támogató általános célú magánalapítványt kívánt létrehozni, az heves ellenállást váltott ki. Rockefeller szövetségi szinten kívánta elfogadtatni az új szervezet chartáját. Az ügy egészen a szenátusig jutott. Semmilyen mértékű jótékonykodás az ilyen hatalmas vagyonok esetében nem kompenzálja azokat a kihágásokat, amelyek révén létrejöttek, figyelmeztetett Theodore Roosevelt elnök. Mindenki tisztában volt azzal, hogy Rockefeller monopóliuma révén jutott a vagyonához, és hogy üldözte a szakszervezeteket. Matthew Josephson 1934-es híres könyve a rablóbárók a középkori utonálló lovagokhoz hasonlította az amerikai kapitalizmus korai oligarcháit, akik olyan szintű monopóliumokat építettek ki versenytársai kiiktatásával, amely garantálta számukra a hosszú távon is magas profitabilitást. Ez az elnevezés megragadt, és az Egyesült Államokban mind a mai napig a kapitalista rablóbárók korának nevezik ezt a korszakot, élesen szembe menve azzal a naív hittel, hogy az amerikai kapitalizmus fényes sikerkorszaka a szabad piachoz kötődött volna. A Standard Oil monopóliumot feldaraboló későbbi trösztellenes jogászbajnok és legfelsőbb bírósági tag Louis Brandeis úgy nyilatkozott a Rockefeller létrehozandó alapítványáról, hogy az inkonzisztens a demokratikus céljainkkal, mivel túl sok hatalmat ad egyetlen ember kezébe. Pedig a szervezet és működési szabályzata eredetileg még valamennyire garanciákat is kívánt adni arra, hogy társadalmi beleszólás legyen a célokba és a támogatásokba. Ennek ellenére a javaslatot a szenátus leszavazta. Rockefeller ezért saját szűke pátriájában, New Yorkban regisztráltatta azt, de immáron a külső beleszólás minden garanciája nélkül. Ezzel pedig egy sajnálatos precedens teremtett. Innentől fogva az alapítványok belső döntéshozatala átláthatatlan, kifelé egyfajta fekete doboz. Nem világos, hogy kiket és miért támogatnak, és miért erősítenek rá egyes ügyekre és szervezetekre, míg másokat miért hanyagolnak el. Ez pedig nagyon problémás tud lenni egy olyan világban, ahol létfontosságú szociális és környezeti ügyek képviseletére nincsenek meg a civilek alapvető erőforrásai. Külön érdekes eset Andrew Carnegie acélbárói. Ő ugyanis írásba fektette az adakozással kapcsolatos nézeteit. Szerinte a kapitalista feladata az üzlet sikerre vitele, és ebbe a munkások éhbérért dolgoztatása is belefér. Nem hitt viszont az öröklésben. Szerinte az gyenge utódokat kreál. Ezért úgy vélte, hogy a milliárdosnak a vagyonát jó célokra kell fordítania. Az ő filantrópiájának középpontjában nyilvános könyvtárak létesítése állt a munkások számára. Még arra is fel volt készülve, hogy kérdőre vonják, ha ugyanis a munkások javára akar tenni, akkor miért nem ad nekik inkább tisztességes fizetést? A válasza a gazdag ember klasszikus, arrogáns, leereszkedő vélekedése volt, a munkások azt a pénzt nem jó célokra fordítanák, csak elinnák. Az nem tűnt fel neki, hogy egy 12 órás turnust éhbérért elvégző munkás kis eséllyel fog este beülni a közkönyvtárába. Carnegie mégis úgy gondolta, hogy ő jobban tudja másoknak mire van szüksége. Ahogy Henry David Thoreau fogalmazott, ezrek nyikálják a gonosz ágait minden olyan egyénre vetítve, aki a gyökerét üti, és lehet, hogy éppen aki a legtöbb időt és pénzt fordítja a szegényekre, épp ő okozza életmódjával a legtöbb szenvedést. Az elmúlt évtizedekben a gazdasági növekedés eredményei különösen igazságtalan módon kerültek elosztásra. Világszerte nőtt az elégedetlenség a létező kapitalizmussal szemben. Külön érdekes kategóriát képez az elit azon része, amely a status quo őrzése helyett élére kíván állni a változásnak. Ők gyakran kinevezik magukat és egymást thought leadereknek és young leadereknek, influencereknek, change makereknek, különböző nemes ügyek nagyköveteinek. Általában közös bennük, hogy az általuk vezetni kívánt változás nem rendszerkritikus, nem épül kollektív probléma megoldásra, nem ad univerzális válaszokat, viszont előszeretettel épít állami és közösségi helyet piaci megoldásokra, vagy ha nem, akkor adakozásra. Win-win megoldások és társadalmi és környezeti hatású impact befektetések, zöld kötvények és a többi. Miközben ezeknek a kezdeményezéseknek a többsége jó akaratú, ennek ellenére többet árt, mint használ. Árt, mert elveszi az időt, az energiát, a fókuszt és a pénzt azoktól a mélyreható, rendszer szintű változásoktól, amelyekre igazából szükségünk lenne. Ha azt akarjuk, hogy minden úgy maradjon, ahogy volt, akkor mindennek meg kell változnia. Ezt az elvet követi az elit vezérelt a változás. Lehetőleg úgy próbáljuk orvosolni a tüneteket, hogy ne bántsuk meg elit társaink többi részét, aki a problémákat létrehozza. Nem meglepő, hogy ennek az egésznek a kulminációja Donald Trump elnöksége lett, aki egy személyben az elkeserítő viszonyok felfedője, de közben a rendszer egyik legnagyobb haszonélvezője is, illetve az elit vezérelt társadalmi változás kultuszfigurája. Ebben a logikában, ha valaki sikeres volt az üzleti világban, feljogosítva érzi magát arra, hogy az élet egyéb területein is tanácsokat adjon. Milyen alapon ad például az egyetemet otthagyó Bill Gates tanácsokat az oktatással kapcsolatosan? Pedig egyáltalán nem magától értetődő, hogy az üzleti világ logikáját kellene más rendszerekre ráhúznunk. A művészeteknek, a könyvelésnek, az oktatásnak vagy éppen a kémkedésnek, mint szakmáknak is megvan a sajátos megközelítésük, mégsem gondolják ezen szakmák képviselői, hogy illetékesek lennének az élet minden egyéb területén is. Miközben pontosan az a fajta racionalitás hozta létre globális problémáinkat, a mindent megelőző hatékonysági logika, a dereguláció, a kíméletlen költségcsökkentés, a delokalizáció, a méretgazdaságosság és mások, amelyet most az üzleti tanácsadók a tanácsaik által létrehozott problémák megoldására bekívánnak vetni. Rockefellerek és Carnegie-k mai megfelelői a Sackler család. Arthur, Elizabeth, Raymond és Mortimer. Ők a hírhet Purdue Pharma cég megalapítói és működtetői. Filantrópiájuk igen kiterjedt, szinte minden jelentős múzeumnak adományoztak komoly összegeket, legyen az a Metropolitan Museum of Art, ennek külön Sackler szárnya van, a Guggenheim, az Amerikai Természettörténeti Múzeum, a Smithsonian, a londoni Tate és Royal College of Art, a Louvre, a berlini Zsidó Múzeum, illetve számos egyéb múzeum Oxfordban, Edinburghban, Glasgowban, Salzburgban és Tel Avivban. Sőt, kórusokat, balettintézeteket, színházakat, szimfonikus zenekarokat, könyvtárakat, akváriumokat és ami a legironikusabb, közösségi drogprevenciós programokat is támogatnak. Egy szóval elég nehéz nem belefutni valahol egy a Sackler család adományozását megörökítő emléktáblába. A Sackler család azonban a vagyonát egy OxyContin nevű ópiátból szerezte, amely a Purdue Pharma állításai ellenére erősen addiktív. Sok millió amerikainál okozott függőséget és több tízezer embernél halált. A jelenséget kifejezetten ópioid epidémiaként, járványként ismerik ma már az Egyesült Államokban. Természetesen a mögöttes jelenség a függővé vált emberek kilátástalan társadalmi helyzete volt, de kellett hozzá a Purdue agresszív marketingje, illetve lobbizása, amellyel sikeresen megakadályozta, hogy a drogot csak orvosi receptre lehessen beszerezni. A dráma perben végződött, amelyben a Purdue elismerte, hogy csalással és félrevezetéssel élt. A Sackler család 635 millió dolláros büntetést fizetett, amely minden idők egyik legnagyobb ilyen összege, viszont eltörpül amellett a 14 milliárd dollár mellett, amelyet a drogon kerestek, és amellyel a vagyonosok Forbes listáján igen hirtelen a 16. helyre felkerülve még a Rockefellereket is megelőzték. A széleskörű jótékonysági tevékenység tehát ezen esetben sem szolgált más célt, mint a pozitív reputáció kiépítését, amelyre a családnak nagy szüksége lett volna, ha nem ennyire egyértelmű a bukásuk. Szintén érdekes eset az amerikai és brit elit köreiben kiterjedt pedofil hálózatot működtető Jeffrey Epstein esete. Már első alkalommal is, amikor szexuális ragadozóként börtönbüntetésre ítélték, még a végső teljes lebukás előtt, Epstein azzal kívánta a saját jó hírnevét helyreállítani, hogy jelentős összegeket adományozott a Harvard Egyetemnek tudományos célokra. Az egyetem vezetői, köztük Larry Summers elnök, Obama volt gazdasági főtanácsadója és Clinton pénzügyminisztere, ugyanúgy lelkesen körüllengte Epstein, mint a szintén az egyetemen dolgozó Alan Dershowitz, Amerika sokáig talán első számú ügyvédje. Warren Buffett, ismert amerikai nagybefektető fia, Peter, egyszer úgy nyilatkozott, hogy visszaadni hősies tevékenységnek tűnik. Ám azt is megjegyezte, hogy ezek a filantrópok gyakran a jobb kezükkel olyan problémákra keresik a megoldást, amit a bal kezükkel hoztak létre. Eisenhower híres beszédére visszautalva, amelyben az elnök az államot folytogató hadipari komplexumról beszélt, az ifjabb Buffett egyenesen jótékonykodás ipari komplexumként emlegette az ilyen típusú tevékenységet.
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.